A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, húsvét második napján, Lukács evangéliumának 24. részéből, a 13. verstől a 27. versig bezárólag eképpen.
Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látta. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt.
Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozunk eképpen. Mennyei atyánk! Lehajtjuk fejünket, és arra kérünk, nézd most ránk, tekints a te gyermekeidre, akik vágyakoznak és sóhajtoznak egyetlen szavad után is. Elégítsd meg lelkünket, és elevenítsd meg hitünket. Add meg gyermekeidnek, hogy igéd és lelked ereje által készek legyünk magunkat teljesen a te gondjaidra bízni, és engedni, hogy te formáld azt a magad képére. Töredelmes a hitünk, töredelmes a látásunk. Könyörülj hát rajtunk. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangéliumának 24. részében, a 28. verstől a 35. versig bezárólag eképpen. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Egy műkritikus gondolataival hadd kezdjem ezt a mai igehirdetést. Fáj Miklós jegyezte fel, amikor Tel Avivból Jeruzsálembe tartott egy utazás során, és éppen elmentek Emmaus mellett. Eszébe jutott a nagy olasz festő, Caravaggio Emmausi képe. Így írja, mintha ő lett volna az egyetlen, mármint Caravaggio, aki rájött arra, hogy a kenyértörésnél, amikor Jézust felismerik a tanítványok, nem Jézussal történik valami, hanem a tanítványokkal. Más normális festőnél Jézus az égre emeli a szemét, lángol a glória a feje körül, átjárja a lényét valami fény. Hát így nem nagy kunszt felismerni. Caravaggionál Jézus a kenyérre koncentrál. Igazából a tanítványokon sem látszik a nagy felismerés. A csoda már csak ilyen, vagy ilyen is tud lenni. Egyszerűen megtörténik, nem reng bele az ég és a föld. Még hozzáfűzi aztán, hogy miért kell nekünk a helyszínen lenni a magvas gondolatokhoz, azt sokszor nem értem. Kedves testvérek, azt hiszem a magvas gondolatot és a kérdést is jól értjük. A magvas gondolatot, amihez szépen lassan hozzánő a hitünk, ahogyan korosodunk benne, ahogyan egyre többet tapasztalunk Istenből. Oda, hogy az Isten nem feltétlenül szakítja szét látványosan az eget akkor, amikor értünk cselekszik. Bár bizonyára mindannyian erre vágyunk. S ha már ebben az élethelyzetben vagyunk, a képnél maradva, hadd legyek aktuális is. Noha úgy gondoljuk, Isten szétveszíthetné az eget, és alányújthatna onnan valami hatásos gyógyszert, vagy arra, hogy egyszerűen, mint amikor a vihart lecsendesítette, most is csak egyszerűen rákiálthatna erre a mi mostani viharunkra, és végre véget érhetne ez a járvány körülöttünk, ő nem így tesz értünk csodát. Mi erre vágyunk, ezt várjuk tőle, de ő nem így hozza el a szabadulást. Ő úgy cselekszik ehelyett, hogy erőt ad minden nap az orvosoknak, ápolóknak, hogy bemenjenek a munkahelyükre. Úgy, hogy a gyógyszerkutatóknak újabb és újabb inspirációkat ad, amik mentén végre világosabb lesz, milyen szer az, ami gyógyulást eredményezhet. Úgy, hogy önkéntes körök szerveződnek, hogy senki ne maradjon ellátás és gondoskodás nélkül. Vagy úgy, hogy a kórházi műszak előtt kört alkotva imádkoznak együtt egészségügyi dolgozók, vagy úgy, hogy valaki a fiatalabb javára lemond a neki szánt lélegeztetőgépről, és ezzel életét adja a másikért, ahogy tette azt egy idősebb olasz plébános. Az Isten így jön segíteni, hogy közben minket mélyen formálni akar, megrendít, megmozgat, mert mélyebbre akar menni, mint ahová mi eddig beengedtük őt. Mélyebbre, mert a felszín az ördög játszótere, és korunkat túlságosan is eluralta ez a játszótér. A mi felszínességünk, az oda nem figyelésünk, ami jobban meg nem érteni és érezni akarásunk a másik felé, a teremtett világunk felé, az Isten felé, de magunk felé is. Azt mondtuk, jól értjük a műkritikus kérdését is, az ő felismerését, ami arról szólt, hogy mintha mindig a helyszínre kellene menni ahhoz, hogy valamit jobban, magasabban, magvasabban meg tudjunk érteni. Jól értjük, és egyet is érthetünk vele. Többen vannak itt a gyülekezetünkben is, akik már jártak a Szentföldön. És azt hiszem, mondhatom a nevükben őket hallgatva, hogy mégiscsak máshogyan és mást ad a hívő embernek azokon a helyeken megfordulni, ahol Krisztus Urunk is járt, mintha csak olvasna róla egy rendkívül élményesen képgazdagon összeállított úti könyvben. Most mégis úgy gondolom, nem kell nekünk Emmausba utaznunk ahhoz, hogy közel jöjjön hozzánk a mai napra szánt evangélium. A mi mostani helyzetünk nagyon is megteremtette a feltételét annak, hogy megérkezzünk ennek a történetnek a helyszínére, a mi lelki Emmausunkba. Az utat azonban odáig meg kell tenni, és hogy lépésről lépésre ebben haladni tudjunk, három különös mozzanatát szeretném most kiemelni felolvasott történetünknek. Az első így hangzik. Jézust ez a két tanítványa ott az Emmausi úton nem ismerte fel. Azt halljuk Lukács beszámolójából, hogy ez a két férfi miután Jeruzsálemben járt és találkozott a 11 tanítvánnyal, sőt hallották már a feltámadás hírét is az asszonyoktól, most kifelé indulnak Emmaus irányába, Jeruzsálemtől körülbelül 30 kilométerre fekvő településre. Közben beszélgetnek, vitáznak, érvelnek, mert szeretnék megérteni mindazt, ami történt, és amit hallottak. Ekkor csatlakozik hozzájuk Jézus, aki most sem csalja meg önmagát. Ő nem változott meg. Ismét utána megy a távolodónak, kallódónak, elvesző félben lévőnek. Jézus tehát csatlakozik a két úton lévőhöz. De azok nem ismerik fel benne a mestert. Már is feltetnénk a kérdést, de miért nem? Lukács azt írja, azért nem, mert valami akadályozta a látásukat. Lélektanilag nagyon is érthető ez a vakságuk. A gyász, a fájdalom, a csüggedés és a kételj óráján nem könnyű, és egyáltalán nem egyértelmű dolog felismerni és számon tartani a jót, az áldást, azt, amikor Isten gondviselésével közeledik hozzánk. Ami különös ebben a kijelentésben, hogy nem csak, hogy nem ismerik fel Jézust, de Jézus sem ismerteti meg magát előttük. Majd később igen, de most még nem. És ezen el kell egy kicsit gondolkodnunk. Úgy tűnik, más oldalról kell megközelítenünk a kérdésünket. Vagyis nem az a kérdés, miért nem ismerte fel a két tanítvány Jézust, hanem hogy mi mindennek kellett megtörténnie addig, mi mindenre volt szükség ahhoz az útjuk során, hogy végül az a pillanat elérkezhessen az életükben, amikor Jézus befogadható és felismerhető lesz a számukra. Kitartott pillanat ez, de érezzük, mégis értük van. Előbb még beszélgetniük kell a történtekről, a hívő asszonyok tanúvallomását meg kell hallgatniuk, vitatkozniuk kell, be kell hozni az Isten kérdést a legnagyobb nyitottsággal a gondolataikba. Át kell élniük csalódást és fájdalmat, sőt, még úgy tűnik, el is kell szakadniuk a tanítványok közösségétől. Kicsit magukra kell maradniuk, hogy megtörténhessen velük és rajtuk az Isten kegyelme, ami kihozza majd őket mélységükből. Ezen mind keresztül kell menniük. Ezen mind keresztül kell verekedjék magukat, hogy később megtörténhessen velük valami egészen nagy. Van ebben valami mélységesen mély vigasztalás a számunkra, kedves testvérek. Az, hogy ami olyan hiába valónak tűnhet is az élet útunkban, Isten azt is a vele való találkozás kieszközlőjévé tudja formálni a mi életünkben. Legyenek azok korábbi vagy mostani csüggedéseink, fájdalmaink, tévedéseink, meg annyi nyomorúságunk, vagy éppen a mostani egymástól való elkülönülésünk, hogy nem jöhetünk templomba. Az, hogy magunkra maradtunk bizonyos értelemben egy időre, hogy megszólalnak bennünk is a nagy Isten kérdések. A második mozzanat ebben a történetben az, amikor halljuk, Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni. Halljuk, Jézus tanítása már mozgatja a két tanítvány szívét, már kezdenek érteni, ráérezni dolgokra, és ekkor megérkeznek Emmausba. És Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni. De a tanítványok szíve ekkora már olyannyira rajta csüng az idegen szaván, hogy legnagyobb természetességgel fakad ki belőlük a meghívás: Jézus, térjen be hozzájuk. Ebben a részletben, szinte időhúzó jelenetben olyan megindító vonását mutatja meg ismét Jézus, maga az Isten, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Amikor mi úgy érezzük, hogy Isten éppen elmegy mellettünk, az életünk nagy gondjaival pedig magunkra hagyna bennünket, éppen hogy nem ezt akarja, hanem nagyon is be akar térni mi hozzánk. De ez a betérés sohasem erőszakos. Megvárja, míg őt meghívják az otthonokba. Mi is a magunk otthonaiba. Mert valójában ott, a mi életünk terében, egészen közel abban, amiben vagyunk, akar helyet foglalni. Leülni az asztalunkhoz és velünk vacsorálni. Vagyis egészen közösségben lenni velünk mindenben. Most a templomaink zárva vannak. Micsoda kényszerű külső helyzet. De talán ez mégsem csupán veszteségként fogható fel. Talán éppen így teremtette meg Isten az alkalmas időt, azt az elrendelt teret, hogy őt végre oda egészen a mi közvetlen világunkba is meghívjuk. A templom közege, hadd mondjam így, még mindig nagyon kívül van. És még mindig, minden látszat ellenére, nagyon tudunk viselkedni a templomos közösségben. ő pedig szeretne beljebb jönni. Hogy az asztalnál megtanuljunk közösen imádkozni, hogy a legnagyobb természetességgel az Isten tisztelet, az Isten tisztelete beköltözön a nappalinkba, a konyhánkba, a saját szobánkba. Kétség kívül ez a hitvallás helyévé is, a misszió helyévé is tette otthonainkat. Hogyan felelünk erre a lehetőségre? A harmadik gondolat, mozzanat az, amikor Jézus eltűnik. Megvallom, én sosem értettem igazán, miért tűnik el éppen akkor Jézus a tanítványok szeme elől, amikor őt felismerik. Azt hiszem, ezt mindig kissé igazságtalannak éreztem, vagy nem következetesnek. Mit üzenhet nekünk ezzel kapcsolatban mai igénk? Bizonyára tudják a testvérek, hogy ebben az évben az ökumenikus felekezetközi párbeszédben kiemelten nagy szerepet kapott az úrvacsora. Az úrvacsora, vagy ahogy katolikus testvéreink mondják, az eukarisztia éve van most, amikor reménység szerint sok értékes, az úrvacsorához is, de egymáshoz is közelebb vívő párbeszédek és viták fognak zajlani arról, mit is adott nekünk Isten ebben a sákramentumunkban. Mégis milyen különös, éppen amikor a legjobban szeretnénk kifejezni az ez iránt való óhajunkat, teremtődik meg egy olyan helyzet, amikor nem is magától értetődő, hogy mi úrvacsorázhatunk. Nem is magától értetődő, hogy bárkivel is közösségben megünnepelhetjük az úrvacsora üzenete felett való örömünket. Hogy megváltottak vagyunk, hogy van bűnbocsánat, és hogy örök életet nyertünk. Beszélgethetünk, vitatkozhatunk, újra gondolhatunk dolgokat az úrvacsorával kapcsolatban. Megtehetjük, hogy határt húzunk, felekezetileg kikkel éljük meg az úrvacsorai közösséget. Na micsoda figyelmeztetés ez a mai idő, ami számunkra. Sok mindent megtehetünk, és teszünk is. De ez a szent sákramentum nem a miénk. Nem birtokolhatjuk. A külső jegyeket talán igen. De hogy abban másfajta módon, mint mikor halljuk az igét, felismerhetővé válik-e számunkra Krisztus, hogy közösségben lehetünk-e vele, az nem tőlünk van. Micsoda tanítás ez ma, ami számunkra. És ezt jelenti ebben a történetben Jézus felismerése a kenyér megtöretéséről, és hogy Jézus azonnyomban eltűnik. Jézus örök vágyódást kíván tőlünk, hogy ez a vágyódás végül bennünket, az egymástól eltávolodott testvéreket is végül újra közösségbe vonhassa. Mert mit hallunk a történet végén? Ezek a tanítványok felkapják magukat és szaladnak a Jeruzsálemben lévő tanítványokhoz, hogy ők is elmondhassák keresztény hitünk legnagyobb örömhírét. Krisztus feltámadott. Bizonnyal feltámadott. Testvérek, ilyen nagy dolgot készít számunkra az Úr. Ilyen egymáshoz szaladást, ilyen örömteli megélt találkozást és hitvallást a mi szívünkön. Ezzel akar bennünket bátorítani, vigasztalni és megerősíteni. Ezért áldjuk őt. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Szerető atyánk, köszönjük neked, hogy ismét megjelenő Úr vagy, és hogy nem nézett tétlenül a tőled eltávolodót, sem azt, aki azt gondolja, elvesztette jelenlétedet és közelségedet. Mindig jelenlévő, nélküled az életünk megjárhatatlan. Ezért kérünk, ha jönnek is kétséges órák, jelensd magad nekünk újra, és töltsd meg szívünket és szánkat az öröm és hitvallás szavaival, amelyek téged áldanak és téged magasztalnak. Tápláld naponként a mi hitünket, és vezess bennünket az engedelmesség útján, hogy ne a maga tehetetlenség, a félelem és a bűn vegyen erőt rajtunk, hanem lehessünk reményhordozók és reménységadók. Gondviselő atyánk, hozzád jövünk kegyelmedért és irgalmadért ezekben a vészterhes időkben. Kérünk a betegekért, akik otthonaikban vagy a kórházban várják szabadulásukat, hogy harcolj velük és értük az életért, az egészségért, hogy hadd dicsérjenek még téged a tiéid körében. Könyörgünk, te légy az orvosok és ápolók erőssége, fáradhatatlansága. legyen segítő kezük felett, a te gyógyító kezed áldása. Urunk, téged kérünk a kormányzatokért, hogy döntéseikben a te bölcs ítéletedhez, akaratodhoz igazodhassanak. Mindazokban a kérdésekben, amelyek olyan súlyosan meghatározzák jelenünket és jövünket. A te oltalmad legyen, Urunk, mindazokkal, akik egészségesek. Légy ott minden otthonban, ahol magányosok vagy családosok élnek, hogy megtalálhassák helyüket ebben a megváltozott élethelyzetben és az új kihívásokban. Te növeld a szeretetet és a türelmet, különösen is ott, ahol megfogyatkozni látszik. De te légy, Urunk, ott is, ahol már talán éppen a kilátástalanság és a munkahely elvesztése fenyeget. Urunk, siess segítségükre! Végezetül, Atyánk, áld meg ezt a te anyaszentegyházadat, amely templomait most bezárta ugyan, de kapott másfajta teret, hogy rólad bizonyságot tehessem. Védj meg, Urunk, bennünket az erőtlen beszédtől otthonainkban, és ajándékozz nekünk, szent lelkedet, hogy minden szó, amit rólad megvallunk a világ előtt, megújult és örvendező hitté lehessen azok számára, akik azt meghallják. Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg minket, és maradj mi velünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen.